Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál Fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást!
Szóval annyi minden mehet most így a felvétel során, de reméljük a legjobbakat.
És hallasz engem?
Aha, hallok. Hallok tisztán. A hotel wifi az így látszott, hogy így más lesz. Tudod, vannak olyan konfigurációk, amik, mit tudom én, x darab connection lehet csak nyitva, és akkor minden más appot, meg tabot, meg mindent be kell zárni. És akkor így beindult a podcasting tool, de nem hallottalak jól. Mindegy. Most a 5G az úgy tűnik, hogy működik. Szóval utazunk, nyaralunk, jéj!
Mert most, amikor ez az adás lemegy, akkor kell ugye Magyarországon locsolni, nem? Tehát akkor van a locsolás, húsvét hétfő.
Igen, most a gyerekeknek ilyen spring break van az iskolában, 2 hét szünet, és akkor az első felében Phuketben vagyunk, Thaiföldön, amit talán az előző adásban említettem, hogy oda megyünk. Nyilvánvalóan az utazás előtti napon lázasan jött haza az egyik gyerek az iskolából. Ilyen 38 minden, tudod, akkor így bepánikoltam. De
kötelező stressz?
Igen. Tehát reggel nem tudtam, hogy akkor megyünk, vagy nem megyünk. De végül nem volt lázas, mikor elindultunk. Most csak annyi, hogy így a gyomra nem 100% valamilyen
gyógyszerekkel hoztátok, vagy mi?
Ja, igen. De hozzáadott izgalmat is.
Elég szokott lenni, nem?
Aha. De talán ez automatikus, nem, hogy bármilyen gyerekkel nyaralás, utazás, akkor legalább egy valamilyen történik. És hát a mind a két gyereknek...
Nem is tudom, hogy
voltam-e
úgy nyaralni, hogy ne...
Szerintem ez kötelező. Ráadásul főleg a kisebbik gyerek az ilyen, hogy mondják, kárszik, ilyen tengeri beteg a kocsiban.
Persze, hogy tudom, ókhűk svédül. Mi magyarul?
Nem tudom, mi magyarul, én nekem csak a tengeri betegség jutott eszembe, de biztos, hogy nem az. Minden esetre ezt tudjuk, ez az elmúlt egy évben így volt, és akkor van egy ilyen gyógyszer, ilyen csöp, amit be kell adni, és mind a kettőnek beadtuk, mert ugye az idősebbeknek meg rossz volt a gyomra vírus miatt, és akkor ne legyen rosszul. És képzeld el, nyilvánvalóan végig szenvedték az 1 órás autóutat, és az utolsó 10 percre mind a kettő elaludt, és akkor nagy nehezen kiszálltunk a taxiból, amikor megérkeztünk a hotelhez, akkor a nagyobbik így kiszállt, kilépett, és így összecsukrott a járdára. Tehát így nem ájult el, de így...
Szegény. Nem bírtam
el. Összecsukrott, föl kellett állítani. És akkor, ja, szóval tegnap az utazásos nap az eléggé így stresszes volt ebből adódóan. De most nagyon szép a hely. Viszont Phuketben ez már talán 3. nyaralásunk, de így az elmúlt évben olyan brutálisan megváltozott, ez elképesztő. Arról tudok mesélni kicsit.
Nem úgy kell sejteni egy faket.
Legjobb tudomásom faket. Szerint Phuketnek kell mondani.
De nem de... adott be a ír, vagy a ízét a minek mondják ezt, ignoráns turistát, aki konzekvensen faket.
Szerintem ez mondja az első mindenhol. 1-2 évben vicces, de mikor már x-szerre van itt az ember, akkor már nem annyira.
Körül kilépsz a taxiból, gyerek összecsukjuk, megérkeztünk faketra.
Szóval az az érdekes dolog itt, ugye ez egy relatíven nagyméretű sziget, kb. Akkora, mint Szingapúr, mondjuk csak kevesebb a populáció, de így az elmúlt, nem tudom, az első, nem tudom, mikor így a történelmiről olvas az ember, hogy az 1600-as években még ez egy ilyen teherszállítási csomópont volt, mert hogy India meg Kína között van itt, és akkor itt ilyen hajók, meg kalózok, meg mindenféle volt, de mostanság kizárólag itt turizmusból él, és aki volt már itt az elmúlt években, elsősorban arról volt híres, hogy vannak olyan területek, ahol az ilyen éjszakai mulatozást azt kimaxolják teljesen, szóval így mindenféle szolgáltatást el tudsz érni, ilyen, mit tudom én, 50-es, 60-as fehér fószerek itt ide költöznek.
Hát ez ilyen neve, faket.
Igen, ide költöznek nyugdíjba, és akkor olyan életstílus tudnak biztosítani maguknak, meg olyan szolgáltatásokat, amit az otthoni környezetben nem tudnának megengedni maguknak. Szóval ilyen buli város.
Elaboráltan próbálod megközelíteni azt, amit én itt próbálok itt más irányból.
Szóval ilyen nagyon kemény nightlife, meg szórakoztatás, meg minden volt itt. Mi, ahogy mondtam, az,
ez
előző adásban.
De az érdeklődésedet? Vagy nem. Vagy csak így megemlíted?
Csak megemlítem, mert változás történt. Most is van nightlife, de ami területen mi vagyunk, ez inkább a csöndes fele volt a városnak, illetve a tengerpartnak, és az elmúlt évben olyan durva változás történt, kettő dolog is. Az egyik, hogy legalizálták a marihuána fogyasztását bármiféle formában, és tele van az összes ilyen vásárlós része a városnak, meg a éttermek között ilyen különböző helyeken lehet venni a sütiket, meg magát a cigiket, meg mit tudom én. Szóval ez egy dolog, ami így nagyon berobbant, nyilván, hogy turistákat ide vonzanak. A másik ilyen nagyon diszruptív dolog, hogy ugye amikor beindult a invázió, a oroszokat nagyjából a világ nagy részéről kiutálták, és itt pedig szívesen fogadják őket, és ahogy megérkeztünk a szállodába, nem akartam elhinni, 90%-ait a rezidenseknek az orosz. És akkor mindenhol orosz beszéd körülöttem. A boltokban van Csehov kávézó, ahol meg az ilyen kis boltokban nem csak az ilyen seafoodot lehet kapni, hanem kvászt lehet kapni, és néhány helyen még ilyen orosz rubellel is lehet fizetni, meg Sverbank kártyával, meg minden. És komolyan mondom, olyan, mintha egy ilyen rém álomban léteznék. Ugye a Oscar-díj kapcsán most volt, hát mondjuk felét tudtam csak megnézni, a Zone of Interest című film, ami gyakorlatilag egy ilyen német család nyaral, és akkor az ő kapcsolatuk, amit tudom én, ez a kontextus, csak éppen az apuka az a haláltábornak a vezetője, és akkor ott a háttérben lehet hallani, hogy a kerítés másik oldalán mi történik, amíg a család ugye próbál ilyen nyaraló pozícióval. És komolyan mondom, ugyanez a bizarr ilyen élmény van itt, hogy itt van körülöttem ezer számra a oroszul beszélő orosz. Már eleve én hozzászoktam, hogy akárhova megyek, mondjuk Hongkongban, Japánban, akárhova megyek, és valahova sorba kell állni, akkor kulturáltan sorba állnak az emberek. Itt nyilvánvalóan az összes ilyen, akkor úgy csinál, mintha nem egy során az összes pénztárhoz az IPSE, hanem simán bejön a másik, ugye, cashierhez, mintha azt hinné, hogy ott nincs sor, meg becsekkoláskor is három darab család vágott be elém a sorba ugyanezzel a játékkal, és kulturálatlan, gyűlöletes emberek vannak, hold bizarr az egész. És néhány év, nyilván így Covid előtti időkben jártunk itt, de az, hogy Covid, legalizáció, meg orosz hullám, az így totálisan átalakította ezt a környezetet. És sokkoló, hogy ilyen történik a világban. Olyan, mint hogyha egy ilyen horrorfilmbe léteznék, elképesztő. Ettől függetlenül nem akarok panaszkodni, hogy tengerparton nyaralunk, meg jókat eszünk, meg medencézés, meg mit tudom én, az nyilván jó, csak tényleg egy ilyen rémálomszerű, bizarr környezet van körülöttem.
És füveznek is az oroszok? Vagy,
hát feltételezem, mivel ők vannak itt 90%-ban, ezért őket szolgálja ki az orosz menüvel ellátott hely. Van mindenféle.
Ahol vagytok, az családos embereknek való, nem? Inkább. Hát nekem nem jött meg a kedvem hozzá ez alapján. Lehet, hogy kihagyom. Próbáltam megnézni közben, hogy kell kiejteni a nevet, de nem találtam meg.
Yeah.
Most itt ilyen nézett loopot eredményezett itt a mentális életemben. Azt tudom, hogy malájul úgy kell kimondani, hogy bukit. Hát, de csak most érkeztetek, nem? Tehát még most indul a java a
igen.
Szórakozásnak.
Így van. Egy hétig itt.
Szerintem azt próbált ki, hogy azt a mentális challenge-et adod magadnak, hogy az utazás végére legalább két orosszal összehaverkodsz. Tehát legyen egy ilyen open mind approach hozzá, és hogy ez legyen a stretch. Tehát a Grumpy Old Man-ből gyere le egy ilyen izébe, áttransformálsz, és yes, I can do it. Azt szóval... nem mondom, hogy egy füves cigit is szívja el velük, de érted.
Az a helyzet, hogy a feleségem, aki ugye ukrán, tök jól kezeli a dolgot, így nem... Ugyan mondta, hogy érzi néha a késztetést, hogyha bárki így bevág elé a sorba, meg minden, hogy kiossza. De eddig jól bírja a terhelést. De nekem, tehát egy ilyen, nyilvánvalóan nem feltétlenül ezek az emberek hozták azt a döntést, hogy meg kell támadni Ukrajnát, de egyszerűen nem tudom elnézni nekik azt, hogy ők annak a birodalomnak a részei, és itt meg élvezik a tengerpartot, és az orosz katonák meg ott ezer számra ölik a civileket Ukrajnába. Szóval ezt így nem tudom valahogy elnézni nekik. Nem tudom úgy tekinteni rájuk, mint bármi más ember, őszintén szólva.
És egyébként a feleséged érti az orosz nyelvet? Gondolom, hogy van sok közös része.
A családjukban az az alapértelmezett nyelv. Szóval az ő anyukája az így Szovjetunió más részéből költözött anno, az ukrajnai részben, még ugye mielőtt szétvált volna, és a családi nyelv eddig alapvetően orosz volt. A iskolába is csak, nem tudom, későbbi években váltottak át hivatalosan ukránra, úgyhogy persze beszél is.
Sőt, akcentus nélkül gondolom, ki tudná osztani őket oroszul, nem tudod, hogy
tulajdonképpen vissza, az anyanyelve, azt lehet mondani, az orosz az anyanyelve. De annyira kedves, hogy volt itt egy ilyen orosz pár a becsekolásnál, ott nem tudom, 40 percen át vitatkoztak, próbáltak oroszul vitatkozni az alig oroszul beszélő pultos hölgye, és végül oda ment a feleségem, is így fordított nekik nagyon kedvesen, hogy megoldja a problémát, és megoldotta.
Jó, tehát akkor nem lesz az, hogy például megszólal véletlenül, és akkor ukrán akcentusban egyből kiderül, hogy ő meg a másik íze, és akkor ott lesz egy ilyen lokális valami helyzet.
Remélem. Hát jó. De bizarr.
Hotel jó? Van benne hely kikapcsolódni? És lehetőség?
Igen. Annyi, hogy így ilyen resort jellegű, tehát ilyen üdülő jellegű dolog, és akkor, hogyha mondjuk a városba ki akarunk menni vacsorázni, akkor elég sokat kell gyalogolni.
Ugyan, ne? Mi a francnak? Én csak a resortba hiszek. Elmész all inclusive, máshogy nem éri meg. Mondom ezt úgy, hogy én nem járok, de amikor voltam, akkor úgy csináltam, és én ki nem teszem. Tehát én az vagyok, aki ki nem teszem a lábam a resortból. Érted? Minek oda menni, tudom én. Fölösleges.
A fő oka az az, hogy itt mondjuk nagyon drágán, majdnem ilyen hongkongi árakon kapunk, mondjuk 10 pontos skálán 5 pontos kajákért, és kimegyünk a városba, ott pedig negyed áron kaphatunk 10 pontból 9 pontos vacsorákat. Szóval legalább egyszer-kétszer ki akarok menni, hogy nagyon finomat egyek, és ne átlagos vagy átlagon alatti finomságú dolgot drágán az üdülőben.
De nem all inclusive-ba vagytok? Nem all inclusive-ba
fizettél be? Reggeli van, de ebéd meg vacsora azt így, van 5 étterem itt az üdülőben, és akkor abból lehet választani. De mondom, ez ilyen oké kaja, nem kiemelkedő, és itt Tájföldön a kaják annyira finomak, hogy bűn itt lenni egy hetet, és nem enni valami nagyon finomat.
Komolyan? Én pedig totál nem ebbe hiszek. Tehát én hogyha elmennék Faketra, akkor azt tuti, hogy befizetném az all inclusive-ot, és ki nem tenném a lábam izébe, és csak a hotel, mert azért, mert 5-ször van étkezés. Hogyha megnéz az all inclusive verziót, 5-ször van étkezés, és lehet, hogy még gyümölcstálhoz is van hozzáférés. Képzeld el. És tehát nekem
hogyha megnézzük így a reggeli, mert az megvolt. Ugye én általában kiszoktam hagyni reggelit, ugye fasting meg minden, de itt nyilván nem hagyom ki, és baromi finom dolgok voltak reggelire, de vacsora azt itt próbáltuk az üdülőben, és az ilyen kiábrándító kaja volt. És tényleg a táj kuzin, ugye a világ egyik legjobb konyhája. Tehát tényleg így hazamegyek a nélkül, hogy jókat ettem volna, akkor megbüntetnek ezért.
Ja. Hát, Igen, igen. De hát akkor meg tudod, egy ilyen izévé válik. Tehát nekem a nyaralásban inkább az az aspektus, tudod, hogy ne kell a kaján gondolkodnom, hanem hordják elém a tálakat, és 9-kor befejezem a reggelit, és várom, hogy a 10:30-as pizza büfé megnyíljon valahol máshol resortban, és hogy ott legyek nyitásra, és akkor beveszem a friss pizzákat is még. Tehát én szerintem ez a, hát egy gyarló emberi oldalamat.
Viszont én szeretek gondolkodni a kaján, tehát így kikutatni, hogy mik itt a jó éttermek, meg mire lehet számítani. Szóval az nekem a kutatás maga már az is érdekes, és aztán meg kipróbálni. Szóval nekem nem teher. És akkor
a családot elrángatod a kaja felfedezéseidre? Megyünk
általában kaján, igen. Most itt lehet, hogy az lesz, hogy legyen legalább egy vagy két ilyen vacsora, amit a feleségemmel kettősbe tudunk, és akkor ugye itt van a helperünk, hoztuk magunkkal, és akkor ő maradhat, a gyerekekkel lehetnek a hotelben egy vacsorát, legalábbis ez a tervem, hogy legyen egy-két ilyen date night jellegű dolog.
Ja, hát úgy figyelj, hogy meg lehet oldani a gyerekfelvigyázást. Tehát akkor így, és be fogod vezetni a húsvéti locsolkodást, vagy szoktad csinálni külföldön?
Nem szoktam egyáltalán.
Nem is említed meg, ugye? Ez ilyen.
Nem, és érdekes módon az volt a feltételezésem, hogy ez egy regionális dolog, nem csak magyar dolog, de a ukrán oldalon, a feleségemnél ez abszolút nem volt szokás. Mondjuk náluk ez az egész keresztény naptár dolog, az így máshogy működik, ugye, az ortodox dátumokat ünneplik meg, de neki nem volt meg ez a locsolás dolog, és én meg sose vetettem bele magam örömmel, hogy családhoz menni kell locsolni.
De gyerekkorodban csináltad? Tehát, hogy része volt az életednek?
Ha jól emlékszem, ez valami kötelező kör volt, legalábbis így mit tudom én, a nagymamát meg kellett locsolni, meg ilyenek, erre emlékszem.
Nekem is ez benne volt, sőt általános iskolában mi nagyon vártuk azt, hogy tudod, minél korábban induljunk, és akkor fiúk összejöttek, aztán megjelentünk ott a lányoknál, de én ma már nem nagyon.
De a feleséget hogy áll hozzá? Ez ilyen elvárás, vagy?
Nem. Nálunk ez már nem ilyen, szerintem a gyerekeim úgy fognak emlékezni valamilyen fasság, amit az apám mondott gyerekkoromban időnként.
És a svéd...
De nem erőltetem.
Szokásokban nincs ez benne? Svédeknél?
Szerintem ez teljesen ilyen magyar téma.
Ez nekem is ez volt a meglepetés. Ja. Főleg az, hogy ilyen elmész. Parfümmel.
Igen. Elmész. Svédeknek az teljesen a saját ízeik van. Nem tudom, még nomenklatúra. Nem biztos, ez a jó szó. De nincs semmi ilyen magyar akármi, és hát ugye ezt nem tudom, meséltem bármelyik podcastben, de amikor én megérkeztem Svédországba, akkor hazai kolbászt bevittem a kollégáknak megmutatni, hogy megkínáltam őket a kolbászból, és tudod, Magyarországon ez egy ilyen létező dolog, hogy megkínálod őket kolbásszal. És akkor itt meg értetlenkedtek szerencsétnek, mi a faszt hozza ide itt a helyi a Balkán szarjait. Tudod, ilyen. Nem működött a dolog, és volt az egyik tímembe egy csávó, aki magyar származású, nem beszélt már magyarul, csak keveset, és akkor, amikor így felfedtük egymásnak a kilétünket, akkor emlékszem, hogy ez volt az első reakciója, kolbász. Ezt mondta nekem. Aztán rájöttem, hogy bazzeg, atya úristen, tehát ilyen annyira, tehát ezek egy nagyon magyar kontextus, meg szerintem a legjobban, ami Magyarországot jellemzi ilyen szempontból az, amikor pénteken a koleszosok az első busza vonattal mennek haza, vissza, tudod, ahonnan jöttek föl a városba, és vasárnap a legutolsóval érkeznek be, és hozzák a fasírtot, fokhagymás szagú fasírtot a izéből, és akkor ott kinyitja a kollégiumba a műanyag dobozt, a fokhagymás, ott megeszi, megvacsorázza még az ember. Azért nekem, tehát ez volt a izé. És ez volt a normális.
A fasírt az nekünk is van. Az benne van az ukrán étrendben is, úgyhogy ez visszakerült a mi étrendünkbe.
Hogy még ennyi fokhagymás? Nem tudom, nekem ez a műanyag dobozból kiveszik a fasírtot.
Annak is megvan a varázsa. Sőt, a fasírtos zsömle, az nekem pozitív élmény.
Hogyha van benne valami csalamádi, vagy erős paprika, akkor én is beadom, nem arról van szó. De ez nagyon, tehát ez csak azért volt egy érdekes megfigyelésem, mert pontosabban nem érdekes, hanem meg, viszont azt láttam, hogy amíg a magyarok haza közlekednek a hétvégére, addig a külföldi cserediákok, azok tudod, mit csinálnak? Fogják magukat, és járják Budapestet, és felfedeznek helyeket, mert ők jobban képbe voltak, mint a magyarok. A magyarok semmivel nem voltak képbe soha. Az csak azzal volt a kép, hogy mikor megy a legelső busz haza. És én először életem végiggondolkodtam el azon, hogy rosszul csinálok valamit. És itt volt az, hogy először elkezdtem a békjóimat ledobni magamról. Mert én szerintem Magyarországon eléggé ilyen befelé forduló kulturális közeg van, és akkor azt gondolod, hogy húsvét mindenhol locsolkodások kell, hogy szóljon, hétvége mindenhol arról kell szólni, hogy a szüleidhez visszamész. És tehát más kultúrák, más emberekkel való találkozás után jössz rá arra, hogy mennyire egy ilyen zárt izé. Aztán amikor kilépsz ebből az egészből, akkor meg aztán főleg. De hát a svédek ugyanilyenek, bazd.
Viszont mondok egy ellen példát. Az volt a feltételezésem, hogy ez a tipikus magyar pálinka dolog, hogy ez csak Magyarországon létezik, főleg, hogy annyira rossz íz, hogy miért lenne máshol a pálinka, mint nálunk, és nagy meglepetésemre az a rövid ital, amit Kínában isznak az alkeszek, az teljesen ugyanolyan ízű, mint egy magyar pálinka. Teljesen furcsa volt találkozni azzal az íz kombinációval egy teljesen más kulturális közegben.
Ja. És ugyanez Svédországban is megvan, és akkor csak ilyen piros rákokat esznek hozzátod, és akkor énekelnének ezek a hülye dalokat, és akkor és ez is itt az identitástak, meg a kultúrának a része. Aztán megnézed, azt is figyelj, előbb-utóbb mindig rájön az ember, hogy ugyanazon a egy darab bolygón él mindenki.
Nem? Viszont svéd szokások közül azért vannak ott is furcsa dolgok, például van ez a fermentált ilyen konzerv hering dolog, ami így elkezd romlani a konzerv, és akkor így felpúposodik, és akkor ilyen szabadtéri romlott heringevés van.
Igen, a szűrströmmingnek hívják ezt, de kinyitod, akkor megcsap az illata, meg akármi, de nem kell belőle sokat enni, és vannak ilyen különféle technikák, meg mit tudom én, de szerintem inkább ennek nagyobb a füstje, mint a lángja ennek az egész dolognak. Szokták időnként enni meg. De igazából tudod maga az hogy milyen ételeket raksz mellé, meg mit tudom én, és akkor ez egy ilyen egyfajta kiegészítő. De nem...
De akkor ilyenben részt vettél te?
Szűrströmminget kipróbáltuk, ráadásul svéd bontotta. Fuck yeah! De... Kraft hűvány
olyan, mint hogy elképzelem.
Ez a piros rákevés. Ja... A szűrströmming? Hát figyelj, nem, hát próbáld ki egyszer. Figyelj, gondolok,
nem.
Figyelj, viszek
ne.
Majd.
Ne.
Okay. De ez jó ötlet.
Másik furcsa de dolog akkor, meg ez
akkor
a... Igen?
Akkor fölkészülök belőle, hogy mi a proper, tudod, hogy milyen kaják kellenek mellé, meg hogy kell föl, meg van valamilyen technikája, tudod, hogy a víz alatt kell kinyitni, vagy a fasz tudja, ilyen hülyeség.
Ez horror. A másik ilyen furcsa szokás svédeknél ez a snus, vagy hogy hívják ezt a dohányzás snusz, helyet, így igen. Inyre tapasztanak.
Igen, pasztillát. Te azt, na ez egy nagyon jó téma. Amikor megjöttem ide Svédbe életemben először, észrevettem, hogy minden áruházban, minden árusító helyen vannak ezek a snusz automaták, amiről nem tudtam, hogy micsoda, láttam, hogy oda van írva rá, és gyakorlatilag ilyen kerek dobozokat kell elképzelni, amiben dohány pasztillák vannak. És sose láttam olyat, hogy valaki vásárolt volna ezekből, viszont annyi ilyen dispenser automata volt mindenfelé, hogy azt gondoltam, hogy ez biztos, hogy itt terefe egy dolog. De nem voltam ilyen emberekkel kapcsolatban, és aztán elkerültem ugye a multiba, meg elkerültem másik cégekhez, ahol ott itt a hétköznapi svéd állampolgárral lehetett találkozni, és képzeld el, hogy ez, tehát én most, ahol dolgozom, ott konkrétan minden egyes meetingen van valaki, aki egy ilyen snűszös kerek műanyag dobozzal játszik a kezébe, tehát laptop plusz news, így érkezel meg a meetingbe, játszol vele végig, és van egy ilyen folyamata az egésznek, ahogy a meeting alatt így diszkréten kicsavarozod, és diszkréten van ennek egy ilyen, minden snűzdobózba be lehet köpni az elhasznált pasztillát, és akkor tudom, van ez, most nem tudom megmutatni sajnos, mert képet nem veszünk föl, de van ez a mozdulat, amikor lehajolnak diszkét, és beleköpik azért, kiveszi a másikat, és ez is egy jellegzetes mozdulat, hogy földugja magának, és akkor mozgatja a száját, ahogy elhelyezi a pasztillát az ínyére, bazd meg, és akkor utána mehet tovább a meeting. De ezt non-stop adják be, bazd meg, nem hiszed el, tehát ilyen lánc snűzözés megy, és nők is, meg gyerekek, érted? Ott nyomják, ott snűzöznek, ott a nem mindenki, de vannak ilyen notórius snűzözők, és rájöttem arra, hogy a svéd társadalom nem dohányoznak, hanem ezt a izét nyomják be. És amikor fiatal vagy, akkor mindig megvan ez az izé, ez a, mint amikor először próbálsz ki egy sört, vagy egy rövid italt, akkor a snűzözést tudom, egy cigit, és akkor itt ezek a snűzözés megy, hogy szereztünk egy dobozzal, és akkor izé próbáljuk ki. Hát az agyam eldobom tényleg. Uh-huh. Soha nem próbáltam ki, és nem is fogom. De...
És akkor valami ilyen
de
itt... nikotinos, dohányos lé jön ki belőle, ahogy így ott van.
Szerintem
a
azt lenyelik.
Kedves szádba. Ja.
De fiatalok is, idősek is, nők is, olyanokról, nem is gondolnám, tudod, és képzeld el, hogy az történik, hogy a vacsorázunk, meg mit tudom én, ott kim vagyok, és akkor utána tudod, ilyen az ember, akiről sosem gondoltam volna, hogy snűzözik, az fogja, és lenyúl, és így diszkréten kiköpi a izét, a pasztillát. Mondom, uh-huh. what the shit? És ilyen nagyon kevesen dohányoznak, de snűzözés az ilyen felkapott
teljesen. Ugye maga a dohányzás az hosszú-hosszú évtizedekig, az egy ilyen, a filmekben az volt a menőségnek a jele, ugye már egyrészt a dohányipar aktívan próbálta ezt az imidzset ugye támogatni filmek, meg minden régi Hollywoodban, és ez egy ilyen menő, elegáns dolog volt.
Sikes elegánsan,
dolog, igen, megfogni ugye a nőknek a hosszú ilyen, hogy hívják, ilyen kis csövecskén át szívták a füstöt, mindegy. Szóval annak is, a nőknek is volt, nem? Egy szipka, igen, a szipkán át, ilyen elegánsan dohányzás férfiaknak, meg a rendes cigaretta, ugye, és akkor az egy ilyen menő dolog volt, de hát ez dolog, ez csak udorító önmagában, meg olyan szerencsétlen. Egyébként itt, ugye ez is, én nem is tudom mikor, talán 10 éve hagytam abba így bármilyen formában a dohányzást, és el se tudom képzelni, hogy
hát tényleg, valaha is dohányozzak.
Így van.
Akkor ki voltunk a Coca-Cola izébe, akkor ott beadtad még, akkor már lejövőbe voltál róla, de emlékszem, hogy a bárba ott a izé, account menedzserrel ott izé,
jaj,
rágyújtott egy dekre, az meg izé. De az inkább ilyen social izé volt még, social dekkel.
A social, abszolút, meg
kijöntöm, sört,
mikor cigizé, Hongkongba költöztem.
Mikor írjuk alá a szerződést, bazd meg, fasz.
Amikor Hongkongba költöztem, akkor olyan környezetben voltam, ahol a főnököm is, meg a kollégáknak mondjuk legalább a fele dohányzott, és akkor tényleg ez egy ilyen közösségi élmény egyrészt lemenni egy cigire, meg megbeszélni dolgokat, meg állítom, hogy egy csomó nehezebb beszélgetést könnyebb úgy megcsinálni, hogy na, akkor most nem egy meeting szobába ülünk, és megbeszéljük, hogy ki mit szúrt el, meg hogy ne ártson a másiknak, meg mit tudom, hanem cigi közben megbeszélni ilyen nehezebb dolgokat. Szóval az egy pozitív élmény volt, csak nyilván nem akarok tüdőrákba meghalni, és most már egy gusztustalannak is találom, mikor ilyen, mit tudom én, mellettünk cigarettáznak, és érzem a füstöt, meg így el sem hiszem, hogy régen így, tehát amikor az első munkahelyemen voltam, illetve második munkahely, egy ilyen svéd ERP cégnél dolgoztam hosszú éveken át, és ott emlékszem, hogy az asztalon, az irodában az asztalon, ugye volt a dohányzós open space, meg a nem dohányzós open space, és aki a dohányzós open space-ben volt, annak ott a billentyűzet, meg egy hamutartó a billentyűzet, mert és akkor ott lehetett cigizni, tehát ezek hihetetlen dolgok, hogy megváltozott a világ, és el sem tudom képzelni, hogy ilyen legyen. Úgyhogy most itt Phuketben, hogyha ki akarnám próbálni a helyi specialitást, akkor ilyen edible formában lehetne csak menőbb elszívni.
Hát én is már ki vagyok készülve a cigarettafüsttől, de nem is érzem már. Tehát itt szerencsére itt nem cigarettázik senki, vagy ha igen, akkor kimennek az iroda, tehát ki vannak száműzve az iroda elé, tudod, és akkor, de nem, az is tényleg egy-két ember, 300-ból.
Japánban az is van, hogy az utcán se látod, hogy elkezdenek cigizni, de vannak adott kávézók, ahol bemegy az ember egy reggeli kávéra, és akkor ott lehet cigizni mellette, meg a 7-Eleven, meg Family Mart, ilyen kisboltokba, egy csomóban van egy ilyen külön kis elzárt rész, ahol lehet menni cigizni, tehát ezt is ilyen fura módon csinálják. Fura, fura kultúra. Ja, és még annyit akartam még a végére itt a Phuket szegmensnek, hogy nyilvánvalóan megérkezek szombaton, és ott vár a Teams channelem, meg az e-mailem, vagy urgent, tudod, ilyen nagybetűkkel, all caps, urgent,
ezt is ezt kell csinálni.
Igen, igen. És egyébként számomra olyan dolog, hogy olyan embertől jött ez, aki pontosan tudta, hogy mikor megyek nyaralni. Adtam egy hetet arra, hogy bármit alá kell írni, le kell pecsételni, azt meg fogom csinálni, és elmagyaráztam, hogy utána április 1-ig nem leszek nyomtató és szkenner közelében, ne küldjön semmit, ami le kell pecsételni, meg aláírni. Nyilvánvalóan aznap érkezik már, mikor itt vagyok, hogy urgent, must, sign and chop.
És na most ezt kérdezem meg. Tudván, hogy mit kell most csinálnod, legitim kérés volt a részéről, vagy pedig direkt csak alád akart
legitim, törkölni? Legitim kérés.
Nem tudta volna előbb megküldeni.
Szerintem, hogyha igazán meg akarta volna oldani a problémát előtte, meg tudta volna oldani, de az urgent az inkább az én irányomban van, és amikor másnál van a labda, akkor hirtelen nem kell annyira urgent. De mindegy, nekem kicsit így mérgezi a napomat egyrészt, hogy eleve úgy gondolkodni kell ezen, a másik meg, annak ellenére, hogy az életem meg a munkám 80%-át beszéddel töltöm, emberekkel beszélek. Én nagyon nem szeretek ilyen, tehát ilyenkor előjön a introvertáltságom, nem szeretek lemenni a recepcióra, megkérdezni, hogy ki tudnának-e nyomtatni nekem valamit, akkor ott vitatkozni, akkor elküldenek a, tudod, minden ilyen jobb szállodában vannak
oroszok,
ezek a bizniszterie. Igen, és akkor tudod, be kell lépni egy ilyen 15 éves, mit tudom én, iMac-re, amiben mit tudom én, Mac-es Internet Explorer 3.0 van föltelepítve, és abba kell belépni, onnan lehet csak nyomtatni általában, és akkor tudod, nyilvánvalóan az ember biztosban, hogy mindent keyloggerrel, meg mindennel legrebbennek. Szóval én nagyon szeretném ezt elkerülni, és az, hogy ezen gondolkodok, ezzel foglalkoznom kell, ez a Moldova novellára emlékeztet, amiben ott van egy ilyen lakoma, és akkor jobbnál jobb falatok az asztalon, és az asztal sarkán egy pici tányon ott van egy pici darab szar. És annak ellenére, hogy minden más ugye ott az asztalon ilyen lakoma jellegű, azért csak elrontja az élményt.
Na ne. Komolyan. Nem tudsz elvonatkoztatni a vizet.
Úgyhogy most azt fontolgatom, csak ahhoz előbb ilyen krediteket kell szereznem a feleségemmel, hogy őt megkérni, hogy darling, ki tudnád ezt nyomtatni nekem? És aztán meg ugye van ez a Office Lens app, a telefonra elvileg szkennelése.
Várj, miért kell kinyomtatni? Most mondd meg nekem, azért, hogy miért kell kinyomtatnod valamit?
Azért, mert nem 2024-ben. Elég, hogy aláírjam, mert azt rá tudnám rakni digitálisan az aláírásom, hanem a japán üzleti dokumentumok jelentős részén, például ezen kell ez a pecsét, van egy ilyen céges csop, ilyen egyedileg elkészült csop, amivel le kell pecsételnem megfelelő helyen, megfelelő irányban, és aztán beszkenne és elküldeni, és aztán majd, mikor visszatérek Hongkongba, akkor postán elküldöm az eredetit.
És most vitte egy pecsétet magaddal?
Hoztam magam, az utolsó pillanatban raktam be a táskába, hogy jobb, hogyha viszem, mert ha nem viszem, akkor biztos, hogy haza kell repülnöm érte, vagy valami.
Na, tehát elkészült valami ízé, de nem hiszem egyébként, hogy a kollégád, aki most küldte el, az nem tudta volna hamarabb. Lehet, hogy önnek is volt valami dependenciája ebbe az egész ügybe, és akkor most állt össze az anyag,
volt,
aztán lehet, hogy hétfőre kész kell, hogy legyen.
De minden esetre, mivel erre számítottam, külön vele beszéltem ezekről a dolgokról, hogy mikor érek rá, mikor nem érek rá, mikor megyek el. És én ezt így offenzívnek érzem, és még mindig így fontolgatom, hogy akkor most próbáljak-e itt nyomtatni, meg szkennelni, meg minden, vagy mondjam meg, hogy ahogy megbeszéltük korábban, április 1-e ugyan szabad nap, de akkor már otthon leszek, és semmi gond, és tudok szkennelni, meg pecsételni.
Hát azt te tudod, csak hogy milyen fontosságú a... Hát igen, ez egy nehéz balansz mondjuk a te esetedben, mert ugye, hogyha leugrálod, amit akar, tudod, leugrálod, annak ellenére akkor kicsit hülyét is csináltam magadba, az olyan, mint a gyereknek izé elmondasz valamit, és akkor utána nem úgy történik, mint ahogy megbeszéltétek, és akkor itt, itt van egy ilyen hasonló ilyen nevelési. Mégiscsak nézhet tévét a végén, igen, és akkor itt is most ilyen megbeszéltetek, meg minden, és lehet, hogy jó szándékú volt az actionja, meg minden. Figyelj, ezt te tudod, hogy ráír április egyig. Én javaslom a következőt, ha ráír április egyig, ezt te tudod, hogy ráír. Ha ráír április egyig, akkor azt javaslom, hogy nem responzolsz semmit az embernek, és április egykor aláírod, és visszapecsíted, és elküldöd, és kész. No comment.
Hát, hogyha csak az e-mail jött van, akkor így tenném, De az e-mail után külön még Teams-be ilyen all caps, urgent. Ja.
Tehát nem ér rá a dolog? Tehát te is úgy
nem
érzed,
tudom eldönteni én magam, hogy ez ráére vagy sem. Nem tudom eldönteni.
Ja, tehát azt
tőt, hogy jó információm hozzá, igen.
Ja, aha. Hát én akkor magadra hagylak ezzel a dilemmával.
Viszont még neked is voltak ilyen érdekes téma felvetés, hogy azt írod, Józsi közösségi alvás kalandjai.
Igen, most lehet választani.
Elmi mód.
Vagy Józsi kalandjai az IST-vel. Ebből a kettőből lehet választani.
Én az alvással tudok most arra rátok izgulni, hogy alvás.
A lányom, Lilinek volt egy ilyen, a héten egy ilyen megszervezett programja, ahol szülőkkel együtt volt egy ilyen közös alvás. Tehát tudod, így a gyerekeket elvitték a szülők, és akkor igen, és de egy ilyen, tudod, ilyen megszervezett helyen, és úgy, hogy közösségileg együtt legyünk, és akkor volt a gyerekeknek egy ilyen animációs filmnézés este, meg popcorn, ez is ilyen svéd, Fredagsmysznek hívják, és itt konkrétan pénteken volt, és akkor ott alvás, meg ilyesmi, és az volt a challenge és a stretch a szülőknek, vagy nekem legalábbis, hogy ott fogunk aludni a gyerekekkel együtt mi is. És akkor tudod, ez egy ilyen, mit tudom én, 10 gyereket kell elképzelni. Aztán, igen, és képzeld el, hogy tehát mondta a Linda, hogy ő elmegy csütörtökön, megcsinálja az ő részét, akkor pénteken ezt akkor nekem lenne a feladatom. És nem is tudom, azon gondolkodtam, hogy mikor volt nekem olyan, hogy egy ilyen nagy, mert úgy csinálták meg, hogy kialakítottak egy ilyen nagy szobába, ott a mozizás volt, átalakították, és akkor mindenki oda lerakta a matracát, és csak ott a Szardíniába kellett ott a gyerekekkel, felnőttekkel közösen aludni. És akkor tudig gondolkodtam, hogy ezt beadják, bazd meg.
Libabőr.
Pont, bocsánat, hogy nekem. De amikor mentünk odafel, akkor nem tudtam még, hogy ez így lesz, és azt gondoltam, hogy lesznek majd ott ilyen kis szobák, ahol el tudok majd vonulni a kis matracommal, és akkor ott fog, mit tudom én, nintendozni, meg netezgetni este, meg ilyesmi, és akkor majd valahogy elalszok, de nem, egy nagy szobát Szardíniába kellett megcsinálni. És képzeld el, hogy nekem Jézus. Ráadásul a sarokpa volt a helyem a Lilivel. Tehát ilyen embereken kell átlépkedni, tudod, hogy oda menjek, és azt gondoltam, hogy ezt hogy fogom beadni. És az egyetlen dolog, ami erőt adott, az az, hogy a gyerek élvezte. Mondom, nem lehetek az, aki tudod, itt elrontja, és akkor tudod, azt csináltam mindent úgy, ahogy a gyerek szerette volna, hát itt izé. És konkrétan mondtam, hogy oké, oda fekszek a matracra, lesz, ami lesz.
AirPods.
És bedugtam, AirPodsot bedugtam, beállítottam az izére, a zajszűrés opcióra. Aztán, hogy én 9 után elaludtam, és fölébredtem kb. Fél óránként természetesen, nyomta a fülemet az AirPods, körülöttem ott szortyogtak az emberek, de egyébként nem lett olyan szörnyű, mint amilyenek gondoltam, hanem inkább ez csak ilyen elővételezés volt a részemről, de tényleg nem emlékszek rá, hogy mikor csináltam valaha is ilyesmit, és a éjszaka során többen egyébként leléptek. Tehát volt, aki éjfél után szedelőzködött össze a gyerekkel, mert a gyerek nem tudott végül aludni, akkor volt olyan is, aki hajnali 5-kor kelt föl, aztán úgy döntek, hogy elmennek, de mi végül megcsináltuk, és akkor reggel 6-kor volt ébredés, kb. Ott mindenki fölébredt, és sikeresen zárult ez az epizód, de nekem ez egy...
Hát
nekem
gratulálok!
Tudod, hogy a céggel el kell menni, és beosztanak valami kollégával együtt egy szobába, ott szoktak ilyenek történni, akkor az nekem mindig a horror sztori. Tehát tényleg én nem, mindig horkol a másik, tudod, így, ott egy ágyba alszunk.
Hát én vagyok az, aki horkol.
Én horkolok, én is szoktam horkolni.
Te is.
De ez az, És lehet, hogy ez itt a tanulás ebben az egészben, hogy és szerintem itt lehet bevinni tudod egy ilyen open-minded approach-ot, hogy meg nem is csak az, hanem hogy az embernek rá kell tudnia jönni arra, hogy minden helyzetet le lehet kezelni, csak elég, hogyha fejben eldöntöd ezt a dolgot. Tehát te a te esetedben itt van neked ez a stretch, hogy most meg kell csinálni ezt az aláírás, most tétezve, hogy eldöntöd, hogy meg fogod csinálni, mert nálad van a pecsét amúgy is, csak itt a hotelban izé, és az a vicces ebbe az egész, hogy az embernek az összes szorongása egyébként, most nem feltétlenül miatt van, de általában is érthetően, általában véve is a szorongás gyakorlatilag egy olyan mentális folyamat, amiből ki tudod venni magad, ha belegondolsz. Hm. Tehát igazából csak észre kell venni, hogy mikor...
Itt jönnek be itt Phuketben.
Nem. Szer nélkül is ki tudod venni magadat, mert egyszerűen az egész szorongás gyakorlatilag egy ilyen mentális procedúra, amit te magad generálsz belül. És egész egyszerűen, hogyha elkapod, hogy mikor generálod, akkor azt tudod mondani, hogy jó, de most nem ezt fogom csinálni, hanem inkább így elirányítom a gondolatot másik felé. És képzeld el, hogy ebből ki tudod venni magad bármilyen helyzetből. Tehát mondok egy példát. Az idegesít, hogy a szomszédok, de ezt lehet, hogy már tárgyaltuk itt a metóba, de elmondom még egyszer, mert szerintem fontos. Idegesít, hogy a szomszédok itt hangosan hallgatják a zenéjüket, meg minden is, hogyha, vagy beszélgetnek. Mondjuk azt, hogy beszélgetnek. Tehát áthaladszik a vékony falon, hogy beszélgetnek a szomszédok este 10-kor, és akarnál aludni. És tudod, ilyenkor egyre inkább az ember ilyenkor ebben a mentális processben rázúmol erre a dologra, hogy most itt izéljenek akármi, és múltkor is ezt csinálták, és nem bírom. De hogy ehelyett kiveszed belőle magad a gondolatból, és azt gondolod, hogy tök jó, mert inkább érzem azt, hogy itt vannak körülöttem emberek, és akkor így biztonságban vagyok. Most mondtam egy hülye példát, és akkor ezzel, hogy kivetted magad a gondolatból, kivenni magadat nagyon egyszerű dolog. Tényleg csak annyit kell csinálnod, hogy átgondolsz valami másra, és onnantól kezdve ez a vicious loop, ez eltűnik. És ezt be lehet gyakorolni, és a te esetedre ez úgy fordul, hogy azt mondod magadnak, hogy kinyomtatom ezt a dolgot, egyáltalán nem bonyolult, megkérdezem, lehet, hogy még ők meg is tudják csinálni, csak elküldöm neki e-mailbe, rárakom a pecsét, tehát felszkennelem a telefonommal, és puff, probléma megoldva. És sokkal nyugodtabb leszek a héten meg minden, a Teams-et viszont ki fogom kapcsolni. És akkor így ebből, az egészből, nem kell a feleségeddel foglalkozni, meg tudod, mert ilyenkor elkezded azt csinálni, akkor mikor mondjam az asszonynak, hogy inkább ő csinálja, tudod, hogy itt levezetted, és akkor ehelyett egy kvázi előnyt kovácsolsz inkább magadnak. De nem is az, hogy előnyt, hanem kiveszed magad belőle. Tudom, a boxba kiveszed magad az izéből. Itt is fogod mondani.
Így fogok tenni, Józsi. Ezt fogom tenni.
Próbáld ki, de én mondanám, de én javasolnám neked azért is, nekem a stretch goal-om az lett volna egyébként, hogy ezen az ott alváson csak így eszembe jutott, hogy mert tudod, én abszolút nem vagyok social. Én nagyon, főleg azért, mert tudod, mindenki svédű beszél, és én nem tudok olyan jó svédű beszélni, csak ilyen gagyi szinten. Nekem van egy ilyen nagyon nagy gondom azzal, hogy mindegy, de nem nagyon merek idegen emberek előtt svédű beszélni. Ez szerintem teljesen tipikus akármit, tudod, ilyen. Aki új nyelvet tanulnak egy ilyen élmény, és ezért nem nagyon szólalok meg. És azon gondolkodtam, hogy itt megpróbálok stretch goal-nak kiállítani, hogy idegen emberekkel kezdek majd beszélni, de nem tudtam meglépni, bár nem ment. Pedig jó lett volna. De azzal tudnám ezt az egészet lezárni, hogy azt mondom, hogy tényleg az ember kitűz magának ilyen stretch goal-okat, és ezeken sokkal érdemesebb ezeken az open-minded stretch goal-okon dolgozni, mint az ellenkezőjén. Tehát sokkal inkább megéri azon dolgozni, hogy kiveszed magad belőle, és inkább svédekkel megtanulok beszélgetni, vagy te oroszokkal összehaverkodsz, vagy valamit, tehát ilyen kitalálsz magadnak valamit, és ezen lamentálni, meg ezen gondolkodni sokkal pozitívabb és produktívabb dolog lesz, mint azon gondolkodni, hogy bazd meg, beálltak elém, és hülye oroszok, meg cigiznek, meg kell kérnem a recepcióst, meg mit tudom én. Tehát, hogy át lehet ezt így forgatni, és ebből egy sokkal pozitívabb bizi végeredmény tud születni.
Ez teljesen egyet tudok érteni. Annyi csak, hogy szintén a munkámból adódóan a napom jelentős része az erről szól, hogy a munka érdekében kiveszem magam ebből a szellemi állapotból, és beszélek azzal az ügyféllel, a kollégával, kezelem a konfliktust, átfordítom ezeket a dolgokat, proaktívan megoldok mindent, és volt egy ilyen vágyam, hogy akkor legalább ebből kicsit kilépek, és lehettek zárkózott, és nem kell semmivel foglalkozni. Nyilván ez nem reális, tehát így nem lehet nem lehet erre az egy hétre se ezt kikapcsolni, de megoldom. És akkor majd
de mi van akkor?
Leszámolok a jövő epizódban,
mi van akkor, hogyha...
hogy kinyomtattam-e.
De mi történik akkor, hogyha elképzeled azt, hogy akármi van, ez meg fog történni. Tehát tudod azt, hogy ez lesz. Uh-huh. És mert én el tudom képzelni neked nálad, ez lehet egy ilyen mentális folyamat ennek, tudod, hogy küzdesz ellene, hogy ne legyen, és mégis lesz. Uh-huh. És mi van akkor, hogyha elképzeled azt, hogy úgy is tudom, hogy lesz Teams-be, ott a dupla piros halálfejes üzenet, ott fog várni, tudom, hogy lesz, és eleve nem fog meglepetést okozni, amikor tényleg lesz. Tehát, hogy egész egyszerűen
hát
csak
igen, a meglepetés nekem az volt, hogy már az érkezéskor ez megtörtént, nem a harmadik napon, vagy az ötödik napon érkezéskor, de valóban ez nem egy nagy horderejű dolog, és körülbelül 15 perc.
Nekem volt egy kollégám, képzeld el, régebben volt egy kollégám, és képzeld el, hogy neki olyan issúi voltak, hogy munkaidőn túl, ha bárki a kollégái közül egy üzenetet írt neki, akár olyan tartalommal, hogy nincs kedved eljönni sörözni, képzeld el, hogy teljesen kikészült tőle mentálisan ezektől. Tehát ilyen rettenetes szorongást okozott neki, hogy egyáltalán ráírt valaki, és nem tudta lekezni. És képzeld el, hogy ezt egy tudomásomra is hozta, volt egy ilyen vanunk a végén belőle, bazd meg, mert valami tényleg ráírtam a ízés, és tudod, és akkor tudod, jött nekem, tudod, hogy figyelj, megkértelek, hogy munkaidőn túl nekem ne küldjél üzeneteket, és de tényleg körülbelül annyi volt, hogy én akartam neki visszavinni valamit a városba, és megkérdeztem, hogy hol tudom átadni, vagy valamilyen nevetséges dolog, aztán lett belőle egy ilyen neki, de figyelj, ezzel neki van alapvetően gondja, én szerintem, hogy nagyon sokszor van az, hogy tudod, emberek így próbálják magukat nagyon konténelni, meg mindenki tudod, így átszűrődik ez az egész ilyen belső világuk ilyenkor, hogy valójában hogy épülnek fel, és ezeken szerintem érdemes dolgozni, visszanyal a fagyipen.
Még egy témát hagy válaszok itt a listádból.
Igen.
Mihály. Azt írott Quake Remastered kattanásom. Quake Remastered elkezdte játszani nem? vele.
Igen, múlt számban beszéltünk arról, hogy alapvetően más a játékízlésünk, de ezt mindenképpen akarom mondani, mert szerintem nem lehet elég keveset beszélni róla, vagy elég sokat beszélni róla. A 2021-ben volt a Quake 25 éves, 1996-ban jelent meg a játék. Játszották Quake-kel, Andó? Ez a
nyilván.
Quake 1.0, tudod, a Doom volt. Után meg. Én a Doom-ot nem is annyira ismertem, ott kicsit játszottam, meg Wolfenstein-e Doom-mal játszogattam, de a Quake volt nekem az ilyen nagy, tudod. Ott az volt, amikor 486 DX2-n nem ment elég gyorsan, tudod, én kicsire össze kellett az ablakot ízen, hogy valamennyire lehessen élvezni, és akkor ott váltottam Pentium-ra, és akkor azon már ment gyorsan, élvezhetően a Quake eredet. Ez egy legelső játék, ami valódi háromdimenziós volt modellekkel minden. Tehát te is játszottad ezek szerint.
Én is játszottam. Én nagyobb rajongója voltam a Doom sorozatnak, sőt olyan szinten, hogy biztos emlékszel, ilyen vad fájlokat le lehetett tölteni hozzá, ilyen plusz ilyen user-generated content alapon mindenféle emberek.
Erről fog beszélni. Igen.
Oké. Okay. Szóval, hogy én nagyon sokat végigjátszottam ezekből a vadokból így Doom-ban. Quake meg ugye ott eléggé rövid volt maga az egyjátékos kampány, és azért annak a fókusz az volt, hogy ilyen multiplayer, PvP alapon lehetett versenyezni.
Igen. Én nem is, igen, nekem az nem is annyira, én is sokat kvékeztem, meg legtöbb ember így ismerkedtem ezt, hogy kvékeztünk, meg stb., de a single playerben is nagyon jó volt nekem, tehát ilyen tudod, izgalmas volt felfedezni ezeket a gótikus kastélyokat, meg mit tudom én, ilyen akármiket. Jó hangulata volt a kvéknek, ilyen barna, rozsdás, koszos. Na de, amivel ezt az egészet mesélem, hogy nagyon sokan vannak azok az emberek, tehát abban az életkorba értek, nagyon sokan, akik ezeken a nagyon drága a játékokon dolgoznak. És ők az industry-ba úgy kerültek bele. Nagyon sok ilyen ember van, akik annak idején Quake-hez készítettek pályákat. Tehát ez egy ilyen tipikus karrierútvonal nagyon sok embernek, hogy moddolnak valami játékot, és sokan Quake-en kezdték. És ez a nem is tudtam egyébként, hogy a Quake-be egy ilyen nagyon aktív pályakészítő community van. Tehát ilyen izék, és tehát minden területnek van valami szubkultúrája, ezt tudjuk, ugye? De amit az érdekes volt ebben az egészben, hogy nem tudom, hogy tudtad-e, de van egy Trench Broom nevű szoftver, ami egy nagyon modern Quake pályakészítő program. Tehát ilyen,
nem hallottam róla.
Be fogom linkelni az adásba, és képzeld el, hogy Trench Broom-mal, tehát egy ilyen egészen elképesztően aktív közösség van Quake-et. De nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy 2016-ban a svéd, történetesen Uppsalai cég, Machine Games, amiről nem tudom, hogy hallottál-e, ők a Wolfenstein Youngbloodot csinálták, meg most az Indiana Jones játékot készítik éppen, tudod, ilyen hiper-szuper nagy költségvetésű játék lesz. Indiana Jones nem volt meg. Mindegy. És képzeld el, hogy ennek az egyik ilyen alapító producer, designer, fődirektor, akármilyen faszi, aki képzeld el, hogy 2016-ban teljesen egy hobbiból készített egy küldetéslemezt, egy nem tudom hány, 6-8 pályából álló küldetéslemezt a Quake-hez, az eredeti Quake-hez, és ugyanazokkal a textúrákkal, ellenségekkel, stb. Megcsinált egy ilyen küldetéscsomagot. De tudod, a faszinak, tehát van egy ilyen előélete, mert ugye ő is ezen gondolom nőtt föl, meg rengeteg nagy játékon dolgozott, és megcsinálta ezt a Quake küldetéslemezt, de csak egy poénból, és akkor a játék 20 éves születésnapján ezt így kiadta a community-nek. És nagyon-nagyon jó volt ez a levelpak, mert a közösségi levelpakokhoz képest ez olyan volt, hogy minthogyha az eredeti játékot játszanád ilyen modern verzióban. Tehát ilyen ugyanazok a textúrák, de mégis a geometria, meg az egész megközelítés, meg a játszhatóság, tehát így érződik, tudod, ez a csávó nem először tervez pályákat. És annyira veri fasza, tehát elképesztően kurva jó. Tehát nem hiszed el, hogy azt az eredeti játékot milyen magas szintre lehet emelni pusztán azzal, hogy jobb pályákat készítesz. És a bevilágítás, ez is megjelent, képzeld el, hogy mai napig GitHub-on megnéztem, aktívan fejlesztik azokat a túlokat, amit ott processzálni kell a pályákat, mert a lightning effekteket azokat gyakorlatilag a textúrákra ráfeszítik, és előre le van számolva, tehát előre kiszámolja. És ezek a túlokból vannak fejlesztések, tehát még jobban rászámolódnak az árnyékok a textúrákra, mert ezeket a command line túlokat a mai napig fejlesztik, és mert ilyen ambient occlusion-t raknak bele meg minden, és még szebbek lesznek az eredeti koszos Quake-nek a dolgai. Képzeld el? Na mindegy, 2016 az a csávó megcsinált ezt a levelpakot, kiadta, nagyon nagy sikere volt, persze senki nem hallott róla, és utána, amikor a Bethesda megcsinálta a, szerintem ezt nem nyomoztam még, de nagyon valószínűsítem, hogy ebből volt az, hogy megjelent a Quake Enhanced változat 2021-ben. Konkrétan raktak bele pénzt, és a Bethesda meg a Machine Games megcsinálták a Enhanced Quake-et, ahol újítottak a modelleken, de csak éppen csak egy picit, tehát nem kockafejű az ember, hanem egy kicsit már jobban kivető az arca, de még mindig eredeti kvékérzésed van. És akkor csináltak hozzá egy update-elték a motort, minden modern konzolokon elfut, ez a Kex Engine-t használja, teljesen mindegy. És nem csak ez, hanem utána a Machine Games újra leprocesszált az eredeti pályákat, amiket 2010-ben csináltak a 20 éves évfordulóra, és készítettek hozzá még egy küldetéslemezt, ami a modern take lett az egész Quake single player dolgokon, és nem csak ez, hanem azóta még a Horde módot is hozzáadták, tehát Horde, H-O-R-D-E, tehát Horde módot, ahol gyakorlatilag készítettek hozzá 8 pályát, 8 Horde pályát, bazd meg, ahol végig tud játszani, ilyen hullámokba érkeznek az ellenfelek, és multiban tudsz rajta játszani, amit ez az engine támogat, interneten összejöttök, és Horde-ot játszotok, Quake-ben, újraértelmezett pályákon, tehát egészen elképesztő, kurva jó végeredmény lett.
És ez meglaptopokon elmegy?
Az meg mindenen, Steam-en van, Nintendo Switch-en van, az meg bármin, 60 FPS-re végigjátszod, és tehát komolyan mondom, nem úgy adták ki, hogy 2020-ben megjelent a Quake Enhanced, és benne volt az eredeti Quake játék, benne volt a két annó megjelent külön dobozos kiegészítő csomag, a Scourge of Armagon és a Dissolution of Eternity. Ez a kettő benne van, és benne van még hozzá az új Machine Games által most már immáron a Bethesda által hivatalosan hívott Dimensions of the Past, ami egy eredeti Quake újraértelmezés, és benne van a Dimension of the Machine, ami egy teljesen új küldetéscsomag. És passz meg, olyan szintű játékélménnyel ajándékozott ez meg, hogy nightmare módban játszom végig a pályákat, összes secret, összes kill, addig nem mehetek tovább, meg nem csinálom, és komolyan mondom, egyik ámulatból a másikba esek a level design kapcsán.
És ezt tehát, switchen?
Switchen, én switchen beadom. És, de várj, akit érdekel, rájöttem arra is, hogy Mac-en hogy lehet ingyenes Vine emulátorral a PC sportot játszani. Tehát egérre billentyűzet, aki úgy szereti. Az is működik. Tökéletes.
Tehát nem működik natív Mac környezetben.
De hát figyelj, igazából nem is kell neki, mert gyönyörűen fut. Tényleg megdöbbent, megfog, beszarsz. Tehát ez egy létező dolog. Van egy ingyenes Vine emulátor, az a neve, hogy Whisky, whisky.app. Ezt letöltöd, fölkonfigurálod, bedobod, és laptopon már most tudod ezt a Quake Enhanced-et játszani. És olyan ambient
atmoszféra. Mindezt a Steam-ben megvásárolva, vagy hogyan?
Fie, én megvettem Steam-en, megvettem GOG-on, megvettem a Nintendo GOG.com, és megvettem a Nintendo eShop-ban is, tehát nekem mindenhol elérhető ez. És olyan szintű rabbit hole-t eredményezett, hogy a Trench Broom-ot letöltöttem, fölkonfiguráltam, letöltöttem a Romero-nak az eredeti, kiadta az összes ID pályát forrásformátumban, akkor más csávók átkonvertálták azt, hogy Trench Broom-ba lehessen használni textúra hivatkozások miatt, tehát bele tudsz menni, meg tudod nézni, és tehát többet. De hogyha valami, szerintem ezt a Horde módot kell kipróbálni, mert azt tényleg annyira egy újraértelmezett Quake, hogy kurva jó basznek, mert tudod, ilyen, hogy a single player Quake-be tudod, hogy próbálj szépen tisztogatni a szobákat, meg mit tudom, hogy itt a Horde módban meg az van, hogy jönnek a vévek, és nem kell arra menni, hogy minél szebb lenne, hanem a túlélés a cél, érted? És a multiban egymás a botokkal is játszhatod, meg haverokkal is, és hogy minél tovább tudsz eljutni, tehát kegyetlen jó. De nem ez a
nyaralás, hanem az, hogy
figyelj, a csávó, a Machine Games-esek, és utána olvastam, ezek valami 20-an dolgoztak az Enhanced Quake-en végül, és a legprofibb level designek, tudod, az AAA játékokból összejöttek, és egy ilyen jutalomjátékot csináltak. És megtudtam azt is időközben, mert ott van az interneten a nyoma ennek is, hogy a Machine Games-nél időnként tartanak ilyen tehát hobbiból Quake pályákat készítenek, bazdmeg. Nem hiszed el, ott a csávók ezeket mutogatják egymásnak, és akkor ott dolgoznak ott az Indiana Jones-on, és mellette mutatnak ilyen ötletes Quake pályákat.
Akkor épp nincs ott a főnök, aztán akkor alt tab, és ott a fejlesztés a Quake-be.
Nem, mert ez abszolút hozzá, tudod, tehát figyelj, ilyen Machine Games-nél megnéztem, hogy level designerek ilyen 10 éve, 17 éve dolgoznak, tudod, ilyen tényleg a Starbreeze stúdióból mentek át egyébként sokan, és akkor abból lett a Machine Games. Olyan, de mondom, hogy a Quake értelmezés itt a nagyon érdekes, ahogy fordul ez az egész, ez a modern, mai modern pályakészítés, meg ötletek, meg és akkor a modern level editor, meg modern, tehát ez a command line, lightning processing mögötte, és abból milyen játékélményt tudsz csinálni, tényleg zokogok és sírok, nem tudok más csinálni. Tehát
én kedvet kaptam hozzá,
nincs úgyhogy más érdeklődésem komolyan. De hogyha fölrakod, akkor próbáljuk ki a Horde módot közösen. Én azt...
Okay. De nem itt a hotel
vihint. Tegnap.
Bár átjöhet.
Tegnap próbáltam ki én is, egy hosszú családi program után, és tényleg látni kell. Tehát én azt javaslom, hogy először a Dimension of the Past kiegészítőt próbáld ki, valamilyen ne neked kézen álló íze, hogy bele tudsz-e merülni, és akkor utána jöhet a többi.
Szuper, hoztam egeret is magammal, úgyhogy minden rendelkezésre.
Akkor belinkelem majd ide azért a whisky appot, hogy kell. A GOG-on megveszettél, bagóért meg lehet kapni, és, vagy a Steam-en. Nem, bocs, ezt a GOG-on kell megvenned azért, mert ki kell tudni tömöríteni a fájlokat, ahhoz, hogy rá tudjál mutatni a whisky appon belül, hogy ezt kell futtatni, és akkor már elfut.
Okay, így fogok csinálni. Szuper, erről akkor ezzel a vidám
holnap gondolattal. Reggelig tudnék mesélni. Én ne tudd meg, hogy mit researcholtam. Megtaláltam az összes faszinak a ArtStation-ös projektjeit, hogy miken dolgoznak. Tudod, ezeken a Doom Eternal-okon dolgoznak, ezek oda, ilyenkor a Bethesda, hogyha a resource-ra van szüksége, akkor a Machine Games-re szokott együttműködni, és akkor tudod, ilyen in-game cinematics-oknak a lightning-ját, meg scripting-ét a Machine Games csinálja, és tehát ilyen olyan masszív nyúl lyukba kerültem bele ezáltal, hogy...
Hát még simán meg is tudod látogatni őket, nem?
Hát Uppsalában vannak, az kicsit odé van, de gondoltad volna, tehát, hogy, mert én annak idején próbáltam pályákat tervezni véghez, és tudod, hogy mai modern pályatervezés, pályatervezők hogyan dolgoznak, tehát ilyen egész, ez is egészen döbbenetes számomra, hogy azt csinálják, tudod, hogy először ilyen kockákból kvázi összerakja magát a fő vízi játékmenetet. Tehát tényleg, és ellenfeleket berak minden, és kipróbáltod, hogy játszható a pálya. És utána cizellálod tovább, és cizellálod, és cizellálod, és cizellálod, és matekozol, és amikor a fő rész, akkor tudsz tovább lépni. Tehát van ennek egy ilyen procedúra, tehát nem úgy kezded ott, hogy oda és akkor elkezded ott izélni, ott rakni össze a pályát, bazd meg ott, hanem mondom, holnap reggel tudnék erről beszélni. Kurva élet.
Oké, akkor holnap reggel ugyanitt. Sziasztok.
Ciao.